Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, július 3-a van. Üdvözlöm Önöket! Az egészségkód második részében ma a diabetológiáról és a fogyókúrás gyógyszerekről beszélgettünk vendégemmel, dr. Kocsis Győző diabetológussal. Az első részben Póda Tamás, a Synlab kereskedelmi és marketing igazgatójával, a témánk ezúttal a szexuális úton terjedő betegségek szűrése és terápiája. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium. Az egészségkód vendége ismét Póda Tamás, a Synlab kereskedelmi és marketing igazgatója. Szia Tamás!
Szia Viktor!
Ma a szexuális úton terjedő fertőzésekről fogunk beszélni. Múltkor ez egészen más volt a témánk, viszont erről is kell beszélni, és erre is van megoldás, hogy hogyan jutunk hozzá a megfelelő diagnózishoz, és mit kezdünk a szégyenérzettel. És szerintem most innen indítsuk el ezt a beszélgetést, mert hogy erre vannak kitalálva ezek a önmintavételezéses tesztek?
Kevés olyan vizsgálat csokor van, ami több stigmával rendelkezne, vagy több szégyenérzettel rendelkezne, mint a szexuális úton terjedő betegségek vizsgálata. Nem kell kifejteni, hogy az ember milyen pironkódva menne mondjuk be a bőr- és nemi beteg gondozóba, hogy egy ilyen vizsgálatot kérjen. Ugye házi
orvostól... Én azonnal szót kérek, ne haragudj, zárójelet azért nyitok, hogy ezt nem az van, hogy ezt társadalmilag kellene ennek a társadalmi kérdéseit megnézni? Hogy abszolút. Ez olyan miért van? Mert zárójel a zárójelben... Én egy rövid ideig éltem Párizsban, a 2000-es évek végén, és ott például azt megtudtam, hogy ez egy átlagos dolog, hogy valaki évente, vagy fél évente, bocsánat, hat havonta elmegy AIDS-tesztre. Tehát, hogy ott nem az volt, hogy bementél és piromkodtál, én tudta, hogy oké, szűrővizsgálatra jöttél, kész, és ez tök normális volt, ha találkoztál a
szerintem
rendelőben valami ismerőssel.
Amit mondasz, azzal maximálisan egyetértek, ez egy edukációs folyamat lenne, de mindeközben párhuzamosan vannak köztünk olyan emberek, akik ezzel küzdenek, és őket el kell tudni látni. Olyan megoldást kell nekik adni, ami ezt a szégyenérzetet legyőzi. Maga a megoldás. Nem az ember győzi le, hanem a megoldás. Az, amit mondasz, az egy edukáció. Igen, kulturálisan kellene olyan szinten tartania a magyar embernek fejbe, hogy ez nem ciki elmenni a bőr- és nemi beteg gondozóba, ez nem ciki, hogyha szexuális úton terjedő betegségekkel kapcsolatos vizsgálatokat veszek igénybe. Ez nem ciki, ez az egészségem része.
De akkor magyarul megtudtuk azt ebből a pár mondatból, hogy mi indukálta annak az igényét, hogy legyenek ilyen
önmintavételes
tesztek.
Pontosan, az indukálta.
És akkor be is zártam ezt a zárójelet.
Az indukálta, hogy az embereknek ezt a ciki érzést, ezt a stigmát, ezt a akármit, bár akárhogy hívhatjuk, ezt elfogadjuk, de a problémát kezelni kell, és meg kell oldani. Ennek a megoldása lehet az, hogy önmintavételes eszközöket használsz ezeknek a teszteknek az igénybevételére, ami nagyon fontos, hogy a mintavétel történik saját magad által, de nem a kiértékelés. Tehát ezek nem gyors tesztek, amit a COVID idején megszoktunk, ezek a szappantartók, vagy amit a terhesség megállapításához ugye azt gondolják, hogy használhatjuk, ami egyébként elég pontos, de az nem diagnózis megint csak, ugye ott egy nőgyógyász.
De ez most ez most milyen pontossággal mondja? Ez egy önmintavételes teszt, az milyen?
Ez diagnózis. Aha. Épp ez a különbség. Egy terhességi teszt, nem diagnózis, el kell menni nőgyógyászhoz. Egy önmintavételes eszköz az diagnózissal legyen értékű, hiszen maga a kiértékelése a mintának a laboratóriumban történik meg, azzal a folyamattal, minthogyha a mintavétel egyébként szakorvos által lett volna levéve. Maga az önmintavételes eszköz ugye a hölgyeknél és a férfiaknál különböző, hiszen a hölgyeknél ugye hüvei mintával dolgoznak a laborban, a férfiaknál pedig vizelettel dolgoznak.
De itt nagy a különbség, hát azért, mert hogy a férfiaknál is lehetne egy hasonló ecsetelős megoldás, mint a nőknél, nem? Tehát, hogy mivel tud többet vagy kevesebbet a vizelet, mint a minta?
Nem, a laboratóriumi körülmények között nincs különbség a vizsgálat. A nőknek is meg lehet csinálni vizeletből. Azért is hívják ezeket a teszteket unisex teszteknek, mert nem csak a férfiaknak, hanem a nőknek is biztosítjuk a vizelet mintavételt, ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül kell ezt a... Hát van olyan, akinek kényelmetlen ez a hüvei mintavétel, az nyugodtan küldhet vizeletet. nagyon kényelmesek, hiszen a saját otthonunk intim szférájában elvégezhetőek a mintavételek, postai úton érkeznek és postai úton mennek vissza, tehát aki attól fél, vagy az az érzete támad, hogy ez egy szégyen érzet, akkor azt teljes mértékben le tudja vetközni azáltal, hogy a saját intim közegében tudja elvégezni a mintavételt, és az eredménye a tesztnek az pontosan ugyanolyan, mint hogyha bementél volna a megfelelő bőr és nemi beteg gondozóba.
És akkor megint csak felmerül bennem a kérdés, mint a múltkor is, ugye a virtuális klinikával kapcsolatban, hogy a bizalom, az megint csak hol van meg az emberekben egy ilyen önmintavételes teszt esetében?
Megfordítom a kérdést. A bizalom szerintem a vizsgálattal kapcsolatban kell, hogy legyen. A vizsgálat megtörténhet szakembernél, ami sokkal költségesebb lesz, és abból a szempontból sokkal kényelmetlenebb, hogy erre időt kell szánnod, el kell menned, időpontot kell foglalnod, és nagyjából kétszer ennyit kell kifizetned a megfelelő szakembernek ahhoz, hogy ugyanazt a mintát levegye, amit te is le tudsz venni. Azt a mintát aztán ugyanazzal a laborkörülményekkel fogja kiértékelni a labor, tehát onnantól nincs különbség a két eljárásmód között. A legnagyobb különbség az az önmintavételben van. Akkor az a kérdés, hogy te mibe bízol. A laborba bízhatsz, hiszen ott nincs különbség, teljesen mindegy, hogy honnan jössz. A másik oldal már csak az, hogy bízol-e abban, hogy te le tudod venni magadnak a mintát. Gyakorlatilag ez a bizalmi kérdés, és én azt gondolom, hogyha valaki ezeket a mintákat le tudja magának venni, akkor ezt a bizalmi kérdést is áthághatjuk. Egyébként még van egy másik kérdés is, hogy vajon mondjuk egy nőknél, mondjuk a rákszűrésnél egy citológiát, ha összehasonlítasz mondjuk egy HPV-teszttel, akkor ott te minek fogsz hinni? Egy citopatológiai vizsgálat eredményének fogsz hinni, aminek patológusok, tehát személyesen humán emberek csinálják a vizsgálatokat, vagy egy olyan vizsgálatnak fogsz hinni, ami rendkívül módon jól kitalált gépezetekkel működik, PCR folyamattal, és ez a gold standard vizsgálat a HPV vizsgálatra. Vajon melyik lesz a pontosabb, egy 1940-es években felállított citológiai vizsgálat eredménye, vagy egy csúcstechnológiás vizsgálat? Én akkor ezt a bizalmat így fordítanám meg, és én mivel mérnök vagyok, és a saját Póda Tamás véleményében válaszolok a saját kérdésemre, én jobban hiszek a PCR technológiának, mint a citopatológiának.
Akkor ez PCR, most ezt is megtudtuk, hogy ezek hogyan működnek. Ugye a PCR-re legutóbb a COVID esetében találkoztunk, vagy ott ismerte meg mindenki a nevét. Ez kicsit szerintem érdemes tisztázni, hogy megint ez min alapszik, és hogyan áll fel egy ilyen diagnózis, ami PCR technológián alapszik.
Igen, gyakorlatilag itt ugye, ha a HPV-ről beszélünk, ugye ez egy fajtája a HPV, a szexuális úton terjedő betegségeknek. A HPV-ről azért érdemes beszélni, mert gyakorlatilag mindenki fertőzött vele. Az a kérdés, hogy milyen úton, módon van tünete, vagy esetleg nincs is, vagy tünetmentesen hordozza az ember.
Néhány
vagy
tünetet szerintem érdemes itt felsorolni. A szemölcs,
mondhatni a
ilyen
szemölcs, igen, de hogy a legdurvább tünete az ugye a méhnyakrák és a halál.
Igen.
Ugye a méhnyakrákban elhalálozó hölgyeknek a 90%-ánál is több HPV miatt történik, és mindegyik haláleset megelőzhető lenne, hogyha az emberek szűrnék ezt a vizsgálatot. A férfiaknál ugyanilyen problémát jelent a HPV, mert lehet egy szemölcs a kis ujjamon, de egyébként szájüregi daganatom is lett, és belehalok. Ma több férfi hal meg szájüregi daganatba HPV miatt, mint egyébként dohányzás vagy alkohol okozta szájüregi daganatba. Ezt a férfiaknak is meg kell érteni, hogy a HPV nem női betegség. A HPV egy társadalmi betegség, amivel együtt élünk, de ha szűrjük, akkor mindenféle elhalálozás az gyakorlatilag megúszható. És ez az, ami egyébként egy nagyon súlyos üzenete annak, hogy vajon elmész-e a rákszűrésre, vagy esetleg megcsinálod otthon az önmintavételes eszközzel, és beküldöd ezt a laborba. Ezt
de
a
ez olyan, mint a rákszűrés?
Hát a rákszűrés ugye ez attól függ, azzal, hogy melyik szakemberhez mész. A rákszűrésnél azért egyéb szolgáltatásokat is elvégeznek, hogy a diagnózist biztosan felállítsák. Abba általában szokott lenni képalkotó diagnosztika, ultrahangvizsgálat, ez az amaz. De igazság szerint ott ugye a protokoll alapján a nőgyógyász a rákszűrésnél citopatológiai vizsgálatot, citológiai vizsgálatot fog kérni. mi azt mondjuk, hogy ennél sokkal pontosabb szűrés a HPV szűrésében, az a fajta technológia, amit a labor környezetben meg tudunk csinálni, és gyakorlatilag itt az eredménye az az lehet, hogy egy alacsony vagy egy magas kategóriájú HPV fertőzéssel vagyunk, illetve genotipizálás is benne van az eredménybe, ami lefordítva annyit jelent, hogy meg tudja mondani a vizsgálat, hogy milyen típusú genetikai elváltozással találkozik a páciens, és ez nagyon fontos a gyógyítás oldaláról nézve.
Menjünk rá arra, hogy milyen tüneteknek kell megtörténnie ahhoz, hogy önmintavételes eszközökhöz nyúljon az ember, vagy egyáltalán eljussunk oda, hogy nekünk erre szükségünk van. És az is kérdezem ezt így, mert az a pont is eljön, amikor el akarunk menni, nem érdekel bennünket a szégyenérzet, de elmegyünk mondjuk egy bőr- és nemebeteg gondozóba. Ez hamarabb megtörténik? Mi a tapasztalat, hogy az, hogy önmintavételesen meg tudok egy diagnózist, erre hamarabb ráviszi az embert bármilyen tünet?
Természetesen igen. Tehát a tünetekkel együtt élni ebben az esetben nagyon kellemetlen, úgyhogy az ember ráveszi magát.
Tehát hamarabb történik.
Abszolút,
meg.
Persze, aha. Azonnal gyakorlatilag megtörténik a nyomozás, hogy vajon ez mitől lehet. Nem is ez a probléma. A probléma a tünetmentesekkel van, ugye? Nagyjából a szexuális úton terjedő betegségek a hölgyeknél 70%-ban tünetmentesek, és akár 15 évig is lappanghatnak.
Ez az HPV.
Ez nem, ez ugye a unblock igaz az egészre. Most, hogyha leszűrnénk így darabjaira, akkor ezt most fejből meg nem mondom neked, hogy mondjuk egy gonorea vagy egy hepatitis az mennyi ideig lehet tünetmentes, érdemes utána olvasni, de hogyha így az egészet nézzük egybe, mint csomag, ez a statisztika van most a fejembe, akkor az STD tehát az STD fertőzések 70%-a tünetmentesen 15 évig lappang. Akkor ezen kicsit játszunk el a gondolattal. Tehát, hogyha mondjuk az ember megfertőződik valamikor a 20-as évei derekán, és elugrunk 15 évet az időbe, akkor már a családalapításról beszélünk nagy átlagba. És akkor csodálkozunk, hogy meddőség alakul ki, nem jön a gyerek, stb. Hát ezek mind visszavezethetők egy nem kezelt, szexuális úton terjedő fertőzésre, ami benne van az ember szervezetébe, csak nincs tünete. És ugye azt kérdezted, hogy tünetesen eljön-e? Hát persze, hogy eljön, mert fáj. De ha nem nincs tüneted, akkor nem fogsz eljönni, mert nem tudsz róla. Ezért kellene a szűréseket komolyan venni, és azt mondani, hogy rászánni a hölgyeknél egyébként van nyitottságra, hiszen ők ugye a méhnyakrák miatt, ezek a kampányok, az edukáció nagyon jól működött az elmúlt pár évben, és a hölgyeknek azért egy bizonyos része eljár a méhnyakrák szűrésre, rák szűrésre. Ezek a férfiaknál nincs is a tudatba. Tehát a mi férfiak azt gondoljuk, hogy a HPV az egy női betegség, mit kell nekem azzal foglalkozni, semmi közöm hozzá. De van. És egyébként, mivel mi férfiaknál mi nem vagyunk egyébként tünetmentesek sokáig, tehát nálunk sokkal előbb tünetet képeznek a szexuális úton terjedő betegségek, ezért mi, ha tünetünk van, akkor általában elmegyünk a megfelelő szakorvos felé. Azonban a hölgyek nem, és a férfiak meg nem szűrik magukat. Tehát itt ez a kettő összeállás van, ami probléma.
Na igen, és akkor itt jön az, hogy nem szűrik magukat, vagy csak ritkán szűrik magukat. Ez, amit említettem példát, ez a francia példa, hogy fél évente elmennek, ez nem túlzás?
Én azt gondolom, hogy ez attól függ, hogy milyen szexuális életet él az a fajta társadalom, hogyha ők gyakran váltanak partnert, akkor erre megvan természetesen.
Havonta is,
akkor meg még inkább. Tehát én valahol abba hinnék, és az lenne egy nagyon szép elképzelés, vagy valószínűleg utopisztikus, hogy az emberek a szexuális együttlét előtt megbizonyosodjanak arról, hogy biztos egészségesek-e szexuálisan, és addig ne lépjenek.
Hát én emlékszem egyébként ilyen történetre, és még a gyerekkoromból hallottam ilyen, vagy a kamaszkoromból, amikor ismerek olyat, aki ismer olyat, jó? Tehát, hogy ez nem velem történt hát meg.
Szinte soha nem velünk történt.
De tök mindegy, de persze, hogy ne. Tényleg egy ismerősömmel történt ez meg, hogy az első ilyen randi vacsorán a férfi megkérdezte a hölgyet, hogy van-e AIDS tesztje. És a teljes kiborulás, és ez soha többé nem találkozás, és hát skandalom. Na most te arról beszélsz, na igen, és te most arról beszélsz, hogy ez egyébként egy tök normális dolognak jelenti, és nyilván el volt hűlve mindenki a környezet, hogyha úristen, hogy egy kérdést föltenni egy első találkozásnál.
Nagyon jó.
Tehát akkor az egy előre haladott gondolkodású
volt. Abszolút, és én azt gondolom, hogy lehet valaki hölgy vagy férfi, jó megjelenésű, csinos, jó illatú, és szép hajú, és szép szemű, és nagyon szép bőrű, ha tünetmentes hordozója a szexet úton fertőzéseknek, akkor az probléma. Hiába gyönyörű szép férfi, vagy gyönyörű szép nő van az esetben. Igen, el lehet kérni. Ez gyakorlatilag olyan, mint hogyha egy party pass lenne, nem? Egy belépő.
Hogy lehet egyébként, de hogy tudod elképzelni? Értelek, csak mondjuk egy első randin valószínűleg ez nem merül fel, szerintem. Hogyha úgy érted, látod, hogy első randin azért többnyire az emberek nem mennek el, szerintem nem mennek ágyba, vagy legalábbis az egy ilyen...
Reméljük, igen.
Legyen ez egy ilyen alap etikett, vagy nem tudom. De mondjuk ezt, hogy most nem, nyilván nem pszichológus vagy, hogy ezt most megkérdezem tehát, hogy ez hogyan tennéd fel ezt a kérdést, de azért mégiscsak érdekel, hogy ezt hogyan lehet etikusan, hát, vagy hogyan lehet olyan
objektíven. Én azt gondolom, hogy ez mind edukáció kérdés, és én azt látom, hogy nagyon sokszor ugye a generációk, hogy alakulnak, és hogy mind nagyon sokszor szidják a fiatalabb generációt, a szeniorabb generáció tagjai, akár az idősebb korosztály, középkorúak, de én azt láttam egyébként, hogy a mostani fiatalabb generáció ebből a szempontból sokkal tudatosabb.
Aha. Sejtettem, hogy ezt fogod mondani.
És náluk ilyen kérdés az olyan, mint hogy kérsz egy kólát, vagy nem tudom én, kérsz egy Sprite-ot, vagy akármicsodát, nem akarok reklámozni, de ilyen. Tehát én szerintem ez egy edukáció, ez egy hosszú folyamat, de edukáció kérdés. És még egy elrémisztőt hadd mondjuk, ugye a Covid időszak, az most már ugye lecsengett, az emberek már inkább csak rossz emlékként gondolnak rá, de a Covid időszakban az volt nagyon-nagyon durva, hogy a szexuális úton terjedő vizsgálatoknak nagyjából a fele elmaradt. Nem szűrtek az emberek, mert hogy minek? Be vagyok zárva. Ugye? Ez volt a sztori. De mi történt a Covid után, amikor azt mondták, hogy lehet menni bulizni? Hát akkor senki nem szűréssel kezdte, hanem azzal, hogy akkor na végre lehet találkozni emberekkel, buli van, freedom, akármicsoda. Na, akkor most végig lehet gondolni, hogy akkor most milyen helyzet van a társadalom, mert eltelt 3-4 év ezóta, és a szűrésekkel lehet kiszűrni azt, hogy vajon akkor ez a nagy szabadságérzet hova vezetett. És most ezt mindenkinek a képzeletére bízom, de nagyjából elmondható, hogy 25%-a a populációnak szexuális úton terjedő betegséggel érintett ma Magyarországon. A poénnal szoktam elsütni, hogy ha 4 vagyunk egy stúdióban, akkor 1, 2, 3, 4 te biztos az vagy. Most csak 2 vagyunk.
Kösz, ez megnyugtató.
Ez megnyugtató.
Ebben a pillanatban.
Nézzünk ki az utcára.
Igen.
Na ő az.
Na. Nem hangzik jól. Egyébként erre vannak elérhető kutatások? Hogyha most esetleg valamelyik hallgatónk kedvet kap ilyeneket olvasni.
Természetesen ennek utána olvasod, szerintem nem a statisztikákat kell olvasgatni, hanem az, hogy hogyan lehet ezt minél előbb igénybe venni, és gyakorlatilag arra szánni inkább az energiát, meg az időt, hogy ezt a vizsgálatot, hogyha valaki még nem volt ilyen vizsgálaton, akkor mindenféleképpen csináltassa meg. Ha monogám kapcsolatban élnek, és tényleg monogám kapcsolatban élnek, akkor valószínűleg nem kell évente ezzel foglalkozni, de biztos, hogy legalább a monogám kapcsolat felállításakor kell. A HPV-vel akkor is kell foglalkozni, mert a HPV az mindenkiben benne van.
Hát köszönöm szépen a mai beszélgetést is.
Én is köszönöm.
Puda Tamással, a Színlap kereskedelmi és marketing igazgatójával beszélgettünk. Pár perc múlva folytatjuk az egészségkódot.
Egészségkód. Magazinműsor azoknak, akik figyelnek a test és a lélek jelzéseire. Egészségkód. A test és a lélek jelzései.